Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Tűzszünetről, a nehéz fegyverek kivonásáról, fogolycseréről és az ukrán határellenőrzés visszaállításáról állapodtak meg egyebek mellett a kelet-ukrajnai konfliktus rendezésére összehívott Minszki tárgyaláson. Zsigmond Árpád összefoglalója.
Tűzszünetről, a nehéz fegyverek visszavonásáról és a kelet-ukrajnai lakosság jogait figyelembe vévő alkotmányos reformról állapodott meg a német kancellár és a francia elnök közvetítésével az orosz és az ukrán államfő, jelentette be az egyeztetést követően Vladimir Putyin orosz elnök. A CNN felvételét hallják. Én ismét kérem mindkét oldalt, hogy minél hamarabb szüntesse be a vérontást és teremtse meg a hosszú távú rendezés feltételeit, fogalmazott az orosz államfő. Petro Poroshenko ukrán elnök kiemelte, hogy az alku része a fogolycsere program is, illetve hogy Ukrajna év végére helyreállítja az ellenőrzést keleti határain is, a szakadár területek viszont nem kapnak autonómiát. François Hollande francia elnök az Angela Merkel német kancellárral közösen adott nyilatkozatában megerősítette a megállapodást, amely a tűzszünet megteremtése mellett az ukrán válság átfogó politikai rendezésére irányul, ám hangsúlyozta, hogy nem sikerült minden célt elérni. Angela Merkel úgy látta, hogy bár most van egy halvány remény a rendezésre, még komoly akadályok állnak előttük, nagyon-nagyon sok munka szükséges. A megállapodás sikere a reggeli órákban még nem volt egyértelmű. A négy vezető közötti, késő estére szűk körű tárgyalás éjjel a kiszivárgott információk szerint rövid időre elakadt, mert az orosz elnök mereven ragaszkodott álláspontjához, majd reggelre a Reuters már úgy tudta, hogy megállapodtak a vezetők a tűzszünetről. A négy oldalú tárgyalásokat reggel egy jóval rövidebb háromoldalú egyeztetés követte, amelyen csak a német kancellár és a francia elnök tárgyalt Petro Poroshenkóval. Az ukrán államfő ekkor újságíróknak úgy fogalmazott, hogy az orosz fél által támasztott feltételek egy része elfogadhatatlan, de van még remény a megállapodásra. Az orosz TASZ hírügynökség röviddel ezután arról írt, hogy a szintén Minszkben tárgyaló Donyecki és Luhanszki szakadár területek vezetői elutasították a normandiai négyek megállapodását. A német kancellár, valamint a francia, az orosz és az ukrán államfő viszont eredményes egyeztetésről számolt be. Zsigmond Árpád, Inforádió 88,1.
A vasárnap hatályba lépett tűzszünet ellenére az ukrajnai Donyeck megyében továbbra is harckocsik ágyúival lövik az orosz barát szakadárok az ukrán katonák állásait. Luhanszk megyében két civil áldozatot követelt egy aknavetős támadás. Ugyanakkor a helyi lakosok beszámolói szerint valóban nyugodtabb a helyzet. Seres Gerda összeállítása.
Éjjel egyig nem aludtunk, de csend volt, úgyhogy végül lefeküdtünk. Most kimerészkedtünk a piacra, mert úgy tűnik nyugalmas minden, mondta egy Donyecki asszony a Euronews-nak. Ugyanakkor a hírügynökségek továbbra is tüzérségi zajokról számolnak be a szeparatisták bázisának számító két megyeszékhely, Donyeck és Luhanszk térségéből. A város tavaly nyáron foglalták vissza az ukrán erők, azóta a szakadárok, bár folyamatosan lőtték, nem tudták újra elfoglalni. Az ukrán fegyveres erők főparancsnokságának szóvivője azt mondta, a tűzszünet dacára az orosz barát szakadárok harckocsik ágyúival lövik az ukrán katonák állásait a Donyeck megyei Debaltseve térségében. Hozzátette, a támadásokra tüzérségi csapásokkal válaszolnak az ukrán egységek. A város stratégiai jelentőségét az adja, hogy jelentős vasúti közlekedési csomópont. A TSN ukrán hírtelevízió szerint pedig vasúton lényegesen nagyobb mennyiségű humanitárius segélyszállítmányt jutathatna Moszkva a kelet-ukrajnai szakadárterületekre. Mivel az ukrán hatóságok eddig egyetlen orosz segélykonvoj rakományát sem ellenőrizhették, azt feltételezik, hogy a teherautók fegyvereket és lőszereket szállítanak a szakadároknak. A fegyverszünet életbe lépése óta történt támadásokat izolált eseteknek minősítették, azonban akadt olyan is, amely két civil áldozatot követelt, adta hírül a Euronews.
In Lugansk region, the mortar attack were occurred.
A támadás a Luhanszki régióban történt, mondta Valentin Nalivajcsenko, az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. A lövedéket valószínűleg aknavetővel lőtték ki Zolotove település irányából. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet ukrajnai megfigyelő csoportja szerint a tűzszünetet Debaltseve és Luhanszk kivételével a keleti országrész nagy részén betartják. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
A kitekintő posztszovjet térséggel foglalkozó rovat vezetője szerint Ukrajnának kedvez a Minszki megállapodás, ám az esetleges amerikai fegyverszállítások miatt talán Oroszország is komolyabban veszi, mint az előző alkút. Zsigmond Árpád kérdezte Bendarzsevszki Antont.
Egyelőre nehéz megfelelően értékelni, hogy a felek mennyire fogják tudni betartani. az aláírt egyezményt. Ugye szeptemberben is történt szintén itt be egy hasonló kísérlet, ami, mint megmutatta az idő, nem vált be. A jelenlegi egyezmény a szeparatisták vezetői is aláírták egyébként, viszont ahogy olvastam például a Twitteren különböző szeparatista vezérek, helyi vezéreknek a kommentjeit, hát nem voltak túl boldogok ettől az egésztől.
Melyik fél jött ki jobban ebből a megállapodásból ön szerint?
Én azt látom, hogy az ukránok kicsit jobban jöttek ki, hogy mentek a spekulációk, hogy mi lehet a háttérben, vagy az oroszok mit fognak elfogadni, mit nem. Sokan arra gondoltak, hogy esetleg Putyin be fogja dobni a Krim kérdését, hogy mondjuk annak a fejében, hogy elismerik a Oroszország részeként, így az oroszok belemennek a kelet-ukrán stabilizációban. Ugye az nem történt meg, Krimről szó sincs a dokumentumban. Ez mondjuk további konfrontációt képezhet a jövőben, ugye most ez az elsőleges, hogy a jelenlegi kelet-ukrán harcokat fékezzük meg. Viszont ugye azt látjuk, hogy nagyjából már a szeptemberben elért egyességek mentén történt az egyesség, tehát túlságosan sok újdonság nem történt benne. Donetsk, Lugansk kérdésében azt a törvényt fogják elfogadni, és speciális státuszt adnak a régiónak, amiről egyébként már szintén szeptemberről beszéltek. De ez ugye ez csak egy akarat kérdése, csak akarni kell, és akkor sikerül betartani. De sokkal komolyabb a helyzet azért, valóban eljutottunk arra a határvonalra, amikor már közel jutottunk egy regionális, nem csak egy ukrán, hanem egy regionális, egy európai konfliktus vonalához. Például ilyen dolgot jelent az Amerika által nyújtott katonai segítség, tehát azért itt nagyon jó értékelték szerintem a felek, Merkel és Holland is, és Putin is, hogy azért, ha azt a vonalat átlépik, például Amerika katonai segítséget is fog nyújtani Ukrajna számára, akkor itt sokkal komolyabb konfliktus fog kibontakozni, ezért szerint én abban bízok, hogy ennek a megértése most egy új hullámot adott az egész ügynek, és talán Kreml is sokkal jobban fogja forszírozni az egyesség betartását a szeparatistáktól.
Bendazsevszki Antont, a kitekintő poszt-szovjet térséggel foglalkozó rovatvezetőjét hallották. Kötelék. Az Ember az embertelenségben című kiállítás megnyitójával egy időben mutatták be Udovec György, az első világháború magyar katonáinak öltözete, felszerelése és fegyverzete című könyvét. A kötetről a szerzővel, Udovec György hagyományőrző ezrelessel, a Szolnok Magyar Királyi Honvéd Hadkultúra Alapítvány elnökével beszélgettünk.
Gyakorlatilag ez a könyv, ez kifejezetten is elsősorban a magyar királyi honvédség, hát illetve nyilván az osztrák magyar monarchia alakulatainak a ruházatával foglalkozik, és ezen belül is nyilván a magyar katona címszó alatt jelenik meg egy sorozat egyébként. Ez elsősorban a 1908 és 1918 közötti öltözetet, ruházatot és fegyverzetet taglalja részletesen. Nyilván ennek vannak előzményei, de az nem ennek a kötetnek a témája.
Miért éppen ezt az időszakot, ezeket a ruhákat választotta?
Pont a 100 éves évforduló okán egyébként, mert ugye a elmúlt évben 14. augusztus 1-jével tör ki az első háború, tehát akkor volt 100 éves ez az évfordulós esemény, amivel hát azért elég érintett volt a magyar társadalom szinte minden rétege. Ha csak ugye a nagy számokat nézzük, a monarchiának olyan 6 milliós hadserege volt, hát ennek azért jelentős része magyar hajkú, vagy legalábbis a magyar királyság területéről származott. Nem igen van olyan család Magyarországon, akinek valamilyen érintettsége ne lenne ebbe a háborúba. Tehát én azt gondolom, hogy ezért volt ez fontos. Hát meg azért is fontos, mert hát gyakorlatilag ugye rengeteg hagyományőrző csapat van, nem csak Magyarországon azért ezt tegyük hozzá, hanem itt Közép-Európa térségében, tehát akár szlovák, akár cseh, akár orosz, akár osztrák, tehát akik ezt a egyenruhát azért hordják, viselik. Ezeknek segítség a felszerelés, illetve a ruházat pontosítása.
A könyvben az öltözet mellett a felszerelésről és a fegyverzetről is szó van. Mennyire volt modern, az akkori kornak megfelelő az első világháborús magyar hadsereg felszerelése?
Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy korszaknak megfelelő felszereléssel és fegyverzettel bírtunk. Nyilván a ruházatra is igaz ez, hiszen a 1908-as változás, ami a színes ruhát hivatott lecserélni a monarchiánál, az az 1905-ös orosz-japán háborúnak a mondjuk úgy folyamodványa. Az ottani tapasztalatok mutatták azt meg, hogy ezek a színes ruházatok már a harctéren ilyen gépesített fegyverzetek, illetve technikák mellett már nem felelnek meg a előírásoknak, elvárásoknak. nagyon kevés védelmet nyújtanak, sőt kifejezetten jó célpontot nyújtanak a ellenséges géppuskások, bajoszórósok számára. Muszáj volt valamit változtatni. Hát legelső időszakban rögtön, mert azért azt tisztázhatjuk, hogy ez kétféle ruházat még ezen belül is. Van az úgynevezett csukaszürke ruházat, ami a legelső verzió, és hát körülbelül 1916-tól pedig a tábori szürke ruházatra vált át már a hadsereg, ami egy kicsit egy ilyen, inkább ilyen kékes-szürke színű, mert túlvilágosnak bizonyult a csukaszürke ruházat. A felszereléssel kapcsolatban meg ugyanaz, hogy tulajdonképpen nagy eltérések nincsenek a modern hadseregek felszerelési tárgyai között. Gyakorlatilag akár tételesen is ugyanazokat hordják. Nyilván kisebb változtatással, a kulacs formája nem olyan, a szín szélessége nem olyan, de funkcióját tekintve azért jellemzően a modern hadviselésnek megfelelő felszereléssel rendelkeztek a katonáink akkor is.
Önnek személy szerint van-e a könyvből kedvenc, akár öltözete, akár felszerelése, akár fegyverzeti tárgya?
Hát van, mert a kötetben azért elég sok saját gyűjteményemből származó kép is van. Hát azok közül nyilván az ember szívéhez nő egy-egy darab. Hát én különösen a Szent György kosaras lovassági kardot szeretem, nekem azt tetszik a legjobban.
Udovesz György, hagyományőrző ezredest hallották. Önök a köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este 7:30 után.